hallgassuk Isten igéjét, amint megvan írva a Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 8. részében a 22-től 30-ig terjedő verseket. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig, amit mi nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a léleki segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, nem is tudnál nagyobb ajándékot adni egyszülött fiadnál mi nekünk, aki érettünk meghalt és érettünk közben jár. És nem is adhatnál nagyobb ajándékot, mint a hétköznapi nagy segítséget, a te lelkedet, amely ott van mindig, hogy készen arra, hogy segítsen nekünk. Ebből élünk minden nap, és ezt köszönjük meg neked ezen a pünkösdi ünnepen is. Köszönjük Istenünk, hogy gondoskodtál rólunk a te lelked által. Az a lélek, amely megelevenít, amely megerősít, amely útra indít, amely meg tudja világosítani homályos dolgainkat, életünket, gondolatainkat. Milyen jó, hogy te munkálkodsz. Munkálkodsz akkor is bennünk, amikor mi nem is tudunk róla, amikor adsz indítást, megmozdítasz bennünk valamit, gondolatot, mozdulatot, amely aztán később gyümölcsöt tud teremni. Legyen áldott a te neved, hogy ma is úgy lehetünk itt együtt, hogy várjuk a te lelkednek ajándékait. Mindenikünknek külön-külön van valamire szüksége, és te ígéreted szerint ezeket be tudod tölteni, teljesíteni. Kérjük, hogy ezért áld meg Isten tiszteletünket. És adj hozzá olyan szívet, olyan gondolatot, amely el tudja fogadni azt, amit te üzensz. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülünk a 189. énekünknek az éneklésével. Hallgassuk meg, hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje. Megvan írva Pál apostolnak az előbb felolvasott ige helyén a Róma beliekhez írott levele 8. részének a 26. és a 28. verseiben a következőképpen. Hasonlatosképpen pedig a léleki segítségére van a mi erőtelenségünknek. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Eddig a mai igény. Kedves testvéreim, noha a világ és az egyház is a pünkösdöt egy kicsit úgy félre állította, és nincs akkora nagy körítése, mint a többi nagy ünnepeinknek. Mégis a legszembetűnőbben a pünkösd ajándéka, az Isten lelke az, amely ott van legközelebb a mi emberi életünkhöz, hiszen a karácsonynak meg a húsvéti ünnepnek, de inkább a karácsonyt mondom, inkább csak a jellegzetességei maradnak meg bennünk, az, hogy van, hogy örömünnep, hogy családi ünnep, hogy Jézus megszületett, megváltó született, Isten megkönyörült rajtunk. Ezeket mi nagyon jól tudjuk, el is mondjuk, el is hisszük. Aztán jönnek a hétköznapok, és ez úgy feledésbe merül, azzal együtt, hogy hogyan telik az idő. A húsvét egy kicsit közelebb hoz már valamit abból a nagy élményből, amit a karácsony ott hagyott, és ez az élmény az, hogy él Jézus, a feltámadott Úr, akihez lehet imádkozni, aki azért mégis az életünknek valamelyest részévé vár. De a pünköst az, amely a legjobban kifejezi azt, hogy nekünk naponként mekkora szükségünk van arra, hogy az Isten ott legyen a közelünkben. Éppen az ő lelke által. Ha Isten elvenné a pünkösdi ünnepet, inkább így mondom, a pünkös lelkének az ajándékait, akkor mi nagyon-nagyon szegény emberek maradnánk, akik csak emlékeznek régi szép dolgokra, karácsonyokra, húsvétokra, de hogyha a Szentléleknek az a munkája, amelyet hiszünk, hogy bennünk dolgozik, nap mint nap valamit tesz az életünkben, vagy az életünkkel, akkor annak mindig van valami értelme, valami haszna. Ez a Róma beliekhez írott levél azért is érdekes, mert olyan közösségnek szól, amely még a kereszténységnek a hajnalán született, és már is tele volt buktatókkal, tele volt akadályokkal, bajokkal, meg kellett tartaniuk a hitüket, kellett a világgal küszködniük, a saját életükért, annak megmaradásáért küszködni, és azért nem volt mindegy, hogy akkor az Isten lelke tudta őket bátorítani, tudta tartani bennük a lelket, legszívesebben így fogalmaznék, hogy az, ami magvetésként a kereszténységnek a legelején történt, az megmaradhasson. Azt mondja az apostol, hogy az egész világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Itt kezdődött ez a felolvasott igerész, és mintha semmi nem változott volna azóta, mi ma együtt ebben a közösségben azt mondjuk, hogy igen, rábólintunk az Isten fiainak a megjelenését, várja az egész világ. Miért várja? Azokat az erkölcsi romlásokat, amelyekről már igen sokat beszéltünk. Azokat a politikai helyzeteket, amelyek a világnak ezt a sodrását mutatja nekünk. A saját életünkön, bőrünkön, lelki életünkön is érezzük azt, hogy mennyi kifogásolni való, mennyi negatívum éri a mi életünket, amiben bizony megállni nem könnyű dolog. A Biblia ezt egy másik szóval fejezi ki, azt mondja, hogy kísértés. A kísértés azt jelenti, hogy bejön, behullámzik a mi életünk terébe az a sok minden, ami a világból való, és bizony elkábít, rávesz dolgokra, megtanít arra, hogy amit eddig kifogásoltunk és hadakoztunk ellene, most szemlesütve szépen elfogadjuk, rengeteg ilyen van, és nem veszük észre, hogy ezek mind mélyebben és mélyebben belekerülnek a mi emberi életünkbe. Azt hiszem, hogy még csak példát sem kell mutatni, mert mindenki tudja a maga életében, hogy hol konfrontálódik azzal, hol ütközik, hol szembesül azzal, hogy a világ mit hoz feléje. Ha a szülőket kérdeném, akkor azt mondanák, hogy a legfontosabb imádság az életükben az, hogy a gyermekeik el ne széledjenek valami olyan területre, amelyről aztán nem lehet őket összegyűjteni, hogy megmaradhassanak annak, akinek a szülő igazán szerette volna a gyermekét nevelni. Ha a családtagokat, a házaspárokat nézem, lehet, hogy a legszívesebben azt mondanám, hogy azért imádkoznak, vagy kellene imádkozzanak, hogy a család egysége megmaradhasson, hogy ne válásoknak sokasága, hanem inkább az együttmaradásnak az öröme legyen a család életében. És aztán lehetne sorolni még sok-sok mindent, ami mind arról szól, hogy nekünk bizony várni kell az Isten fiai megjelenését. Kik ezek az Isten fiak? Nagyon egyszerűen szeretnék most fogalmazni, azt mondja Pál apostol maga a rómabeliekhez írott levélben, hogy azok, akik Istent úgy tudják megszólítani, hogy atyám. Azok az Isten fiak, akik azt tudják, hogy kicsoda az Isten, hogy az ő atyuk. Mert az, aki az én atyám, az én gondviselőm, az én táplálom, az én életemnek a vezetője, ha úgy tetszik, a nevelője, a világosságot adója, és az az én atyám, aki az ő lelke által is mindig ott van, hogy rólam gondoskodjon. Szoktuk mi azt mondani, hogy Isten, vagy Jézus Krisztus, vagy még a Szent Lelket is emlegetjük, de azt, hogy igazán, amikor az én imádságomat elmondom, és azt mondom benne, hogy ő az én atyám, akkor az valamilyen teljesen más kapcsolat, mint amikor elszavalok egy imádságot. Az atyám, aki nem olyan, mint a földi atya, hanem annál sokkal több és sokkal jobb. Nos, ezeknek az Isten fiaknak várja a világ a megjelenését. Miért nincsenek ezek az Isten fiak? Vagy miért vannak kevesen? Vagy miért nem hallatják a hangjukat? Vagy miért nem merik kimondani, hogy nekik van egy atyuk, aki az egész életük fölött nem csak uralkodik, hanem az értékrendjüket is az adja meg? Ezek kérdések, amelyre igazán feleletet nem is fogunk tudni mi adni, mert nincsen ilyen statisztikánk, nem is akarunk ilyen statisztikát gyűjteni, hiszen a világ nem erre vár, hogy milyen statisztikánk van, hanem arra, hogy hol jelennek meg a családi közösségekben, a gyülekezetben, a munkahelyen, egyéb más területen, akár a politikában, akár ott fent valahol a felsőbb tartományaiban az emberiségnek, hol jelennek meg ezek a bizonyságot tevő Isten gyermekei, akik atyának nevezik az Isten. És hogy miért, azt nem tudjuk, de valamit tudunk, amit Pál apostol is megsejt, azt mondja, hogy gyengék és erőtelenek vagyunk. Ezt mindannyian kimondhatjuk magunkról, nem csak akkor, amikor Isten és ember közti viszonyról beszélünk, vagy a mi és a világ közötti viszonyról beszélünk, hanem akkor is, amikor saját magunk megtapasztalja, hogy valami nem megy. Valamit szeretnék, de nem tudom elérni. Ennek sokféle oka lehet. Lehet betegség, lehet félelem, lehet gyengeség, lehet bátortalanság, sok minden. De igazából mindannyian megegyezünk abban, hogy vannak dolgok, amelyekre azt mondjuk, hogy ez nem megy. Állítsunk magunk elé egy-egy helyzetet, és mondjuk azt, hogy bizony évig, évekig, vagy évtizedekig imádkoztam valamiért, és nem történt semmi. Vagy próbáltam valamit, és nem történt meg. Akartam valami jóra indítani családtagjaimat, gyermekemet, szülőmet, nem sikerült. Ilyenkor, ha nem is ezt mondjuk, hogy gyengeség, de most az ígének a fényében mondhatjuk azt, hogy igen, ez a mi gyengeségünk. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a gyengeség természetes. Ez velünk született gyengeség. Ez valami olyan, amin nem tudunk túllépni, akkora akadály. És itt jön be a pünkösnek az igazi csodája. Amikor olyan dolgok sikerülnek nekünk, amihez nem volt elég emberi erő. Olyan dolgokon tudunk túljutni, amire mi álmainkban sem jutottunk, gondoltunk, hogy túl fogunk jutni rajta. Nem olyan rég valaki mesélte, hogy hívő emberként éli a maga életét, hogyha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna neki, hogy te még fogsz templomba járni és imádkozni, kinevette volna. És akkor végig gondolta a lépéseket, a lépcsőket, a helyzeteket, és kiderítette, hogy az Isten fokról fokra, napról napra hogyan vitte, mint közelebb önmagához. Ez volt a lélek ereje. gyenge volt és erőtelen, aki 10 évvel ezelőtt csak annyit tudott mondani, hogy jó azoknak, akik hisznek, de ő nem tud. És eljutott oda, mert ahogy Pál apostol mondja, a lélek is ott van segítségére a mi erőtelenségünknek. Nos, látjátok, hogy a pünkös csodája azért csoda, mert ez naponkénti részekre bontva, vagy naponkénti adagokban adja nekünk azt az erőt, amivel mi élünk, amivel felkelünk, elmegyünk dolgozni, rendezzük a dolgainkat, viseljük a betegségeinket, vigasztalódunk, ha halál és gyász van a közelünkben, mind-mind azt jelenti, hogy az erőtelenségben az egyetlen erőforrás az Isten lelke. Ehhez fordulunk mindig, amikor szükségünk van rá, amikor Jézust hívjuk segítségül, amikor Istent keresünk, akkor tulajdonképpen Istennek azt a lelkét keresünk, amely meg tud minket erősíteni. Ez lehet, hogy sokszor nem látványos, hanem olyan, mint az az injekció, vagy az a gyógyszer, amit az ember bevesz, és aztán szép lassan bomlik le, és hozza helyre azokat a rossz dolgokat a testünkben, amely talán éppen a betegséget vagy a halált okozná. De van ennek az ígének egy második, nagyon fontos üzenete is. Tehát az első volt a gyengeség, az erőtelenség, ahol az Isten lelke tud segíteni. A második rész pedig azt mondja, hogy tudjuk, hogy azok, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Milyen ismerős ez az ige, és milyen sokan fennakadunk ezen az igén, hiszen azt mondjuk, hogy mi szeretjük az Istent. És ha mi szeretjük az Istent, akkor bármi történik velünk, az nekünk a javunkat szolgálja. De hát ki az, aki ezzel egyetért? Ki az, aki el tudja fogadni azt, hogy amikor én beteg vagyok, akkor ez az én javamra szolgál? Ki az, aki el tudja hinni azt, hogyha egy konfliktusos helyzetbe keveredek, akkor az nekem a javamat szolgálja, és így tovább. De ez az ige nem itt kezdődik, hanem ott kezdődik, hogy akik az Isten szeretik. És a kérdésem, a kérdésünk most legyen közösen az, hogy de hát mi szeretjük az Istent? Rámondjuk, hogy igen, mi szeretjük az Istent. De ebben a szeretetben vajon mi nyilvánul meg? A hittanosokon szoktam én ezt nagyon jól tesztelni, amikor azt kérdem, hogy szereted-e a szüleidet? És azt mondja, hogy igen. Minden gyermek ezt mondja. És akkor a következő kérdés az, hogy akkor miért bosszantod? És erre már nincs válasz. És valahogy ez a mi felnőtt életünkben is így van, mi szeretjük az Istent, de bosszantjuk. Mindig valami hűtlenkedés, mindig valami világi, mindig valami olyan gyarlóság, amivel az Isten igenis mi tudnánk bosszantani. És az Isten lelke mégis ezeket a bosszankodásokat el tudja simogatni, simítani. Valami olyan, mint az édesanyának az a szeretete, amivel a rossz gyermeknek is meg tud bocsájtani, meg tudja simogatni, el tudja felejteni, persze, mert az övé. De nekünk a pünköst azt is üzeni, hogy ha szeretjük az Istent, ami velünk történik, a javunkra szolgál, tudnék, az Isten szerető embernek mind kevesebb és kevesebb az a problémája, az a konfliktus, amivel naponta találkozik. Amikor erre az istentiszteletre készültem, épp a kezembe került valamiféle irat, amely arról szólt, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt, Júdás öngyilkos lett, 11-et pedig kivégeztek. Aztán az Ószövetségnek a prófétáit néztem, és kiderült, hogy minden próféta tele volt szenvedéssel, bajjal, küszködött, nem értették meg, félreállították, megverték, sok mindent csináltak vele, velük, és mégsem tudtak tágítani. Mégsem tudtak elmenni az Isten mellől. Jeremiás profétát hadd hozzam fel példának, aki megbánta azt is, hogy az Istenre figyelt, és mégsem tudott mellőle elmenni, azt mondta, hogy a csontjaimban rekesztett tűz van. Nos, tudjátok, hogy nem azzal a mércével méri Pál apostol sem, és az Isten sem a vele való kapcsolatunkat, hogy a földi életben mennyit szenvedünk, hanem azzal, hogy mennyire vagyunk közel, és tudjuk azt mondani Istennek, hogy atyát. És lehet, hogy lehetne hozni példákat arra, hogy a hívő embernek miben jobb, vagy miben más, mint a többinek. De ez az ige nem erről szól, hanem arról, hogy az, aki tényleg az Isten közelébe, így mondom, az Isten szívén van, annak az embernek az élete biztosított élet. Annak nem csak a földi világ, hanem az örökkévalóság is egy biztos dolog, amit az Isten ígért. Ezt nem lehet megérteni a hétköznap fáradtságai között. Csak akkor, ha a Szentlélek munkálkodik, és naponta adja hozzá az erőt. Befejezem azzal, amit még az Isten áldásaként és a lélek áldásaként kiolvastam ebből az igéből, ez pedig a hitünknek az az ereje, amit az Isten szintén naponként adagol, hogy legyen holnap meg holnap után is azokban a helyzetekben, amelyek kritikus helyzetek, annyi erőnk, hogy ne csak a nehézségeket tudjuk legyőzni, hanem az Istennel való kapcsolatunkat is meg tudjuk tartani. Ez fontos dolog. Talán a legfontosabb a küzdelmeinkben, hiszen ha ez nem lenne, akkor elvéreznénk. Akkor üres lenne ez a templom is, és a többi is, és akkor legfeljebb, ahogy valahol nem is olyan rég hallottam, bűnkös nélkül, az Isten lelke nélkül az egyház egy humanitárius közösség lenne. Nem azok vagyunk. Nem azért van a gyülekezet, nem azért van Isten választott népe, hogy jót cselekedjen, hanem azért, hogy megtérjen és éljen, és aztán a következménye az, hogyha én az Isten gyermeke vagyok, és atyának tudom az Istent nevezni, akkor tudok jót cselekedni is. A kegyelem Ura adjon ilyen lelki életet, olyan pünköstöt, ahol a lélek kiáradása minden napra elég, elégséges ahhoz, hogy Istent atyának nevezzük, és hogy gyengeségeinkben ő legyen a mi segítségünk. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy a te lelked ma is itt volt, munkálkodott mi bennünk. Köszönjük, hogy nem csak a magunk gyengeségét kell látnunk, hanem a te erődet és hatalmadat is. És nem csak a reménytelen küszködés a miénk, hanem az a reménység, amelyet te táplálsz a szívünkben. És nem csak az a gyengeség vesz körül, amely tehetetlenné tesz minket, hanem a te lelkednek az az ereje, amely kimozdít a holtpontról, és elindít azon az úton, amelyet te utad. Sokszor meg se tudjuk fogalmazni azt, hogy hol és mikor segítettél, csak valahogy mindig sikerül valamit meglátni abból, ami előre vitt, előre visz. Nem tudjuk, hogy honnan van sokszor az erőnk egy-egy nehéz feladat végzéséhez, aztán egyszer csak rádöbbenünk, hogy ott is te voltál jelen. Taníts meg minket a te ígédnek értésére és elfogadására, hiszen oly sokszor találkozunk azzal, hogy ha szeretünk téged, akkor minden a javunkra van, és mégis olyan nehéz ezt elfogadni, hiszen mi mindig azt mondjuk, hogy aki téged szeret, annak nem történhet baja. Annak minden vágya teljesül. Annak az élete sínen van. És nem ezt látjuk, nem ezt tapasztaljuk. Taníts meg Istenünk arra, hogy a veled való kapcsolat az csupán azt jelenti, hogy tőled vesszük az erőt a nehézségek elhordozásához. Hogyha birkózni kell az élettel, akkor te vagy az, aki segítesz győzedelemre vinni ezt. És tudjuk azt is, hogy ha a földi világban igaz, hogy elvehetik a testet, a lelket meg nem ölhetik. Az a tied. az a lélek, amelyet megváltottál, amelyet szeretsz, amely vár a te országodra. Köszönjük, hogy emberi erőtelenségünkben ott vagy, és segítesz túljutni nehézségeken, bajokon. De köszönjük azt is, hogy a bajokban is tőled kapjuk az erőt, hogy megmaradhassunk. Imádkozunk betegekért, erőtelenekért, bajban élőkért. Azokért, akiknek a szívén szomorúság van, gyász van, fájdalom van, segítsd őket a te erőddel, lelkednek erejével. És végül hadd kérjünk, hogy minden napra elegendő erőnk legyen te tőled. Hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.